második millénium vége. A 2000 év közelít, csak az utolsó tized van még hátra. Egy negyed század tölt le úgy, hogy háború nem volt a nemzetek között. A stratégia minden tudománya az elavult tanok könyvtárába van betéve. A 25 éves ifjak mosolyogva nézik végig a régiségek és furcsaságok múzeumaiba lerakott emberölő gépeket, miknek egykori rendeltetését a félkezű hadastyán magyarázza nekik bosszankodva nagyon, hogy az ifjak a nagy vérontó csaták leírásain nem lelkesülnek többé. Az egész világ nevetségesnek találja már, hogy egy időben minden férfi a 18 évestől a 60 esztendősig puskát, kardot forgatott, hogy a tanár egyik nap töltötte a tudományt a tanítvány a nehéz fejébe, másik nap pedig a tanítvány, a káplár állította glédába a tanárát, a közlegényt, és abriktolta: szénás lábad, szalmás lábad! Hogy úrfiaknak és parasztlegényeknek minden esztendőben egyszer le kellett vetkőzni a bőrükig egy katonatiszt meg egy szolgabíró előtt, aztán egy felcsernek megmutogatni kezeiket, lábaikat, ha épeke még, és az volt a szerencsésebb, aki beteg lehetett. Hogy egy parancsszóra egyszerre minden embernek abba kellett hagynia a munkáját, gyárat, műhelyt, irodát bezárni, az egész ruhatárát a hátára pakolni, az ebédjét az oldalára kötni, a töltényeit a gyomrára akasztani, egy fegyvert a vállára kapni, másikkal a térdét veretni, egy vaslábast a fejébe nyomni, és aztán dobszóra ezred magával taktussal lépve megindulni, reggeltől délig hegynek fölfelé menni, déltől estig pedig ugyanazon az úton lefelé menni. Jobbra nézni, balra nézni, sarkon fordulni, fél lábat a levegőbe emelve, megállni hidegben, dideregni, melegben izzadni, és aztán az ispitálban jelentkezni. Hogy voltak szánalomra méltó mártírjai a társadalomnak, akik arra voltak kárhoztatva, hogy egész nap állig begombolkozva az egyenruhában, karddal az oldalukon járjanak, keljenek, semmi munka útján kenyerüket ne kereshessék, meg ne házasodhassanak, anélkül, hogy papok volnának, hanem ostoba fickókat lépni és állni tanítsanak, anélkül, hogy tanárok volnának, harcot, háborút játszanak, anélkül, hogy színészek volnának, sehol otthon ne legyenek, anélkül, hogy száműzöttek volnának, hanem gavallérok legyenek, 60 forint havidíjjal, amiből 10-et lehúznak nekik ezred zenekarra. Hogy mindezek anélkül, hogy tudnák miért, egyszer-egyszer csak felkerekednek, az országnak az egyik végétől a másikra átmasíroznak, ott megint újra ismerkednek, hogy mindezeknek a mozgásban tartása véget minden évben 3 hónapig büdzsévitát tartanak az ország bölcsei, ott addig törülnek a 100 millió hadiköltségből, míg 110 millió lesz belőle, hogy ennek a behajtása véget minden évben kihozzák az adófizető feje alól a vánkost, elkobozzák a tehenét, a lovát, és a katonának elvitt fia otthon maradt csizmáit. És hogy aztán mindezek a 100 000 meg 100 000 lelkes teremtései az Istennek, egy marhának született, és véletlenül külügyminiszterré lett szörnyetek szeszélye szerint, volt idő, midőn tömegestül neki indítattak egy másik ország 100 000-einek, aztán azokkal a nagy emberarató gépekkel egyik is kaszálta, a másik is a szemközt álló népet, és azé lett az igazság, aki legtöbbet lekaszált, és a lelkes teremtések maguk is olyan bolondok voltak, hogy egymást halomra szúrták, lőtték csak azért, mert az egyiknek vörös nadrágja volt, a másiknak kék. Ez bizony mind nevetni való volt. Kivéve azt az egy esetet, amikor a lelkes teremtések eldobták a csatatéren a puskát, és ahányan voltak, annyian haza is szaladtak. Ez már aztán komoly dolog volt. Valamint az is a szomorú esetek közé tartozott már, amikor egy-egy nagy hatalmasság ezredei csupa passzévolánokból álltak, vak katonákból, akik a szemléken jelen vannak, de amikor szükség van rájuk, akkor sehol sincsenek. És a 12 generál kommandó. 1999-ben már ezekről csak a tréfás adomagyűjtemény emlékezik. Azt pedig, hogy valaha az emberek egymás nemzetiség, nyelvkülönbség miatt gyűlölték, hogy egymással a lexikon és grammatika miatt háborút viseltek, éppen olyan álomnak tartja most már minden ember, mint a középkori vallásháborút, hasztalan újra elaludni, azt az álmot nem álmodja senki vissza többé. A gyors közlekedés, a kereskedelmi összeköttetések úgy amalgamázták az emberiséget, hogy a térképre festett határok nem határai többé a jó barátságnak. Minden nemzet minden országban keresi érdekeit, kénytelen meghonosulni ott, ahol azt megtalálta, és mindegyiknek okosabb dolga volna, mint hogy a másikat fenyegesse. Iparkodik tanulni egymástól, keres helyet a fölösleges pénzének, vagy pénzt az új vállalatainak. Minden nép hitelezője is, adósa is a másiknak. Pere van egymással elég, de az is összekötő kapocs, hanem háborúja nincsen, mert az nem üzlet. Hanem van ahelyett egy sokkal nagyobb feladata az összes művelt világnak. És ennek létrehozására csak ugyan minden nemzet egyetértő közreműködése szükséges. A háború nem volt az utolsó öldöklő angyal a földön. Még ezt nem volt elég a Hórebhegy sziklái alá eltemetni a hatalmas Mihály arkangyalnak. Itt maradt még két hatalmas társa, a Dögvész és az Éhség. E két pusztító démonnal megvívni a harcot, ez a nagyobbik küzdelem. A világrészeket végigpusztított Dögvészek nemeiről rég megállapodott nézeteik voltak az orvostan kitűnő vezérszellemeinek. A kolera bölcsője a Ganges és Indus mocsárlankasága. Az Amerikában dúló sárgalás sárkányfészke a Laplata, Orinoco, Amazon és Szent Lőric óriás folyamok végtelen ingoványvidéke. E két rém maga minden évben megjelen a maga dézsmájáért, és elviszi az emberiség egy tizedét. Harmadik a keleti Dögvész. Ez Ázsia és Afrika hőség aszalta pusztájban növekszik nagyra. Az influenzát, a melbajok csíráját az orosz sivatagok eresztik Európára. Az egész civilizált világ előtt egy óriási feladat állt. Megváltoztatni éghajlat és időjárást az egész földön. Minden mivelt nép egyetértésével hozzáfogtak már az örök béke megkötése esztendejében az óriás világfolyamok szabályozásához, a kelet-indiai és dél-amerikai mocsárvidékek kiszállításához. A technikai vállalat súlyát növelte a küzdelem, melyet az európai civilizációnak Dél-Amerikában az ősvadon barbár népfajaival, Kelet-Indiában pedig egy ellenkező, észellenes civilizációval kellett megharcolniuk, és e harcban kímélni az ellenség életét, mint akinek két kezére szükség van a nagy munkához. Nem a mérnökök, nem az építészek munkája volt itt nehezebb, mint a misszionáriusoké, amíg ezek a vad bukkániért a részszínű indiánt rávették, hogy hagyja el a bölénykergetést, ne szedje le ellenségei fejéről a skalpot, hanem menjen segíteni pénzért, szép kelmékért, édes italért, jó kenyérért a vízszabályozáshoz munkásnak. És amíg a vakbuzgó kasztok népéből kiírták szép szóval, hittérítéssel, felvilágosítással a vallásos előítéletet, mely a kelet-indiai alsóbb osztályok halottjait a Gangesbe és Indusba vettetni parancsolja, és ezzel táplálja a mocsárvidék miazmáit. S mindez óriási nagy vállalatok, a nép óriások válvetett közremunkálása mellett befejezésükhöz közelítettek már a második millénium vége felé. Azon kívül szinte minden nemzet közreműködésével haladt előre a föld újra befásítása. A pálma erdőtől kezdve a fenyőig minden sivatag új tenyészetet kapott. A 2000. évre egy nagy igazi jubileum várt, a milliomodik 1 millió fának elültetése a földön. 1 billió fát ültettek 25 év alatt 500 000 négyszög mérföldnyi sivatag pusztákon. A kenyérkereset megkönnyebbítése, az állandó katonáskodás megszüntetése, a papi nőtlenség eltörlése, a házasság kötés és felbontás polgári ügyvitele, új, nyugodtabb rendet hozott be a társas életbe, a családi viszonyokba, és ez átalakulás egész légióját a betegségeknek söpörte ki a civilizált világból, míg eddig orvosoknak és kuruzsló szereknek annyi hírt szereztek. Ekkor aztán az újszülötteknek sem halt el kétharmada az első három évben. Hanem ennek a nagy egészségnek azután az lett a következése, hogy az emberiség erősen elkezdett szaporodni. Egy német tudós kiszámította, hogyha 100 esztendeig nem lenne se háború, se dökhalál a világon, annyira felszaporodna az emberiség, hogy nem találna többé ennivalót. Tehát szükséges ez a pusztító két angyal, hogy helyet csináljon közöttünk, különben egymást esszük meg. Minden teória helyett csak Kínára mutatunk-e fenyegetés ellenében. Annak területe és lakossága is több, mint egész Európáé. Egy ország egy uralkodó alatt, mely századokig nem visel külháborút, és ha belháborúja van, az olyan csekélység ránézve, hogy nem is fáj neki, csak viszket. És íme ez a 300 milliónyi nép ezer meg ezer év óta megél az alatta levő földön, és még mindig nem eszik emberhúst. És milyen roppant üres területek vannak még a földtekén, amiktől még sohase kért ember kenyeret. Gazdag, őserőben levő rónák, egész birodalmakhol egy vármegye területén, egy család alig tud élni most, holott ha 100 000 laknának rajta, dúskálkodnának minden jóban. És aztán más országrészek, míg hajdan paradicsomok voltak, és lehetnek még egyszer azok. Uraim! Műítészek, államférfiak, akadémikusok, nevessetek ki. De én kimondom, hogy az a korszak, melynek nem lesz világtörténete, sokkal fényesebb korszaka lesz a világtörténetnek, mint az, mely diadalmas harcokkal van tele. A világtörténet, melynek szakaszait háborúk képezik, tudott más arcot adni a földnek. Kopárrá tudta azt tenni, Ninive, Palmaíra, Babilon, Trója, Jeruzsálem, Kartagó nem csak népeiket temették el romjaik alá, hanem vidékük növényzetét is. Az ősparadicsom a tejjel mézzel folyó Kánoán az emberiség bölcsője, Ázsia tárháza átalakult a hódítók nyomdokain homokpusztává. A paloták és a pálmák együtt vesztek el, és a sárgunyhó és a bogáncs együtt nőttek ki helyükbe. Még a kis Izlandnak is jutott egy darab a világtörténetből. Egykor fenyőerdők koszorúzták hegyeit, és völgyeiben gabonát termesztettek, amint a normanok vaskeze leigázta, elpusztultak az erdők, nem termett több gabona rajta, most már csak cserjét, nevel és burgonyát. A túlsó félteke is beszél az emberi átalakításáról a földnek. Az inkák palotáit, az aszték kultúra földét benőtte az őserdő. Az óvilág országainak temetője a homokpuszta, az újvilágé az erdő. Nem elég nagy feladat lesz egy újabb ezredév számára feltörni a temetőket és újra élő világot alkotni belőlük. Erre áldozni észt, verítéket, pénzt egyesült erővel. Ez nem egy negyedszázad munkája lesz. A lefolyt 25 év csak kezdetnek volt jó. Az átalakítás munkája lassú a földnél, s vele egy lépés tart az átalakítandó népeké. Együtt megy végbe mind a kettő. Elébb az emberi töké legmagasabb fokán álló nemzetek. Az iparűzés, gépészet, gyárak művelt népe tanítja meg a hozzá legközelebb eső népet, a földművelőt, hogyan kell a puszta tenyeréből aranyat termeszteni. Aztán a földművelő nép talál maga alatt állót, a pásztornépet, a barom őrizőt, azt oktatja bele lassan a földművelésbe. A pásztornép szelídebb foglalkozását terjeszti a vadászatból élő fajok közt, s még a bölénykergető indiánnak is akadt tanítványa. Még 9 millióra megy az emberevő népek száma, és azokra nézve is egy lépcső az emberi nagyság magasához, ha megtanítja őket valaki, hogy embertárs helyett a vadakat üzze. És a sivatagok feltámasztása is ilyen egymás utáni munka. A lecsapolt Orinokó mocsár földére rögtön cukorgyárt, gyapotszövőgyárt lehet építeni. Ott a cukornád és a gyapot rögtön honára talál. Az Amur melléki, a dél-szibériai puszta lomha folyamait csak átszelésekkel, gyorsabb folyásra kell hozni, és iszapfette vidékeinek rögtön nekifeszíthetnék az ekét. És ahol a múlt század legnagyobb természettudósa Humboldt embermagasnyi fűtengert látott maga előtt, bokornyi virágligetekkel, ott éppen olyan magasan fog nőni a kalászos kenyérnövény, és hétlábnyi magas liget lesz a tengeri búza. Hanem ahol homok az úr, a nagy afrikai sivatagokon, ott már meg van nehezítve az emberi munka, és csak a vas kitartás az, mely legyőzi a nehézséget. E halott birodalmat darabról darabra kell visszafoglalni a fogvatartó démontól, a Kamszintól. Az öldöklő és eltemető forró széltől. Hogyan kezdenek hozzá? Legelső kísérlet volt a franciák módszere a sivatag telekítésére az artézi kutakkal. Több ezer artézi kutat furattak rendszeres sorozatban, és míg azoknak környéke apró oázokat képezett a pusztában, összefolyó vizeik lassanként egy folyammá szűrődtek össze, amely végig kígyózva a homokbuckák között a tengerig elszivárgott. De quid hoc ad tantam sitim? Egy jó napja a számomnak képes volt betemetni az egész folyómedret zsívó homokkal, és az új oázok pálma ültetvényeit tönkretenni. Ekkor az otthon állam a főnökének támadt egy merész gondolatja, az Atlant keresztül töretni. Már a múlt század természet búvárainak volt tudomásuk arról, hogy az óceán vizeit egy folytonos forgó tartja szakadatlan körforgásban, mely Dél-Amerika kókuszpálmáit felhordja Izlandig és a norvég partokig. Ez erőszakos áramlatát a tengernek már a legrégibb hajósok ismerték, és köztudomású volt a tengerészek előtt, hogy a tengerroham leginkább az Atlasz-hegy előfokának szegül, Agadíron felül, s a belejutott hajót feltarthatatlanul a part szikláihoz veri. Ez a mozgása a nagy óceánnak túlmegy a hidrosztatika szabályain, a meteorológia indokain, a tenger önéletének tanújele ez. A föld átalakítók ett tapasztalatukra alapíták új kísérletüket, és az újabb találmányok szerinti fúróeszközök segélyével 2 év alatt sikerült nekik az Atlasz-hegyen keresztül a tengerszín alatt 500 méternyi mélységben egy 20 mérföldnyi alagutat törni keresztül, mely a Parudanti bazalt hegyláncon innen szádalt ki. Mikor aztán a világ legnagyobb alagútja készen volt, felnyitták a belévezető zsilipeket a tenger alatt, és arra a 20 mérföldnyi távolban megnyílt alagút szádából egy új folyam tört elő, egy megfordított folyam, mely nem a szárazföldről folyik a tengerbe, hanem a tengerből a szárazföldre. E víz óriás medret tör magának délkelet felé a sívó homokpusztán keresztül, és aztán nagyhamar betölti egy új tengerrel az Atlasz és a Vadidra hegylánc közötti térséget. Ez is előre volt látva. Hatalmas robbantószerekkel mély vágány törtek előtte a Vadidra hegyein keresztül, és akkor aztán rohant az ára Szaharának, 3-4 felé elváló és megint összetalálkozó ágokban, míg szigeteket, országokat kerítettek ki a homoksivatagból, és amit így kiszakítottak abból, az már elfoglalt föld volt. Az új folyammal már hasztalan küzdött a számom, a Kamszin. Annak kiapadhatatlan forrása van, az óceán maga. Nagy tavak, apró tengerek támadtak az előre haladó folyam nyomában, amely korlátlanul kalandozott végig a pusztán, keresve a kiárást anyjához, az óceánhoz, a földrész más oldalán, és amint nem törthetett ki többé sehol, haragjában egy új tenger támasztva Afrika közepében, a Tuareg földön nagyságára és szigetbőségére nézve a görög archipelágushoz hasonlót. Ez emberkéz alkotta folyam, és a tenger aztán megváltoztatta egész Afrika égai és időjárási viszonyait. 10 év alatt az Atlasz-hegyen keresztül törő tengeráramlat egy oly hosszú közbelső tengert képezett Afrika belsejében, aminő a Veres tenger. elfoglalva a Timbuktutól El Jufig terjedő medencét, a Baragla sivatagot, mely maga 6400 mérföldre terjed, és onnan több száz mérföldnyi hosszúságban végigfutott a líbiai homoksivatagon keresztül. Felkeresve elhagyott rokonait, a tavakat a pusztában, míg sóval, szikkel, ammonsóval vannak terhelve. Tengerfenék volt maga az egész puszta hajdan, savakkal hintve most is, tavalyi kutyai mind keserűek, ihatatlanok, mert újra visszafoglalta helyét az ájénokkal ezelőtt ott járt tenger, és két részre osztotta Afrikát Sidi Besántól a Hogári fennségig. E vidéknek még a rómaiak korában is volt hajózható tengere, a Lacus Tritonis, melynek az óceánnal volt összeköttetése. A számom lassanként betemette azt, és a 19. században a tengerhelyén már csak sós tavak voltak. A Buhamjató, a Sot Melir, a Sot Kebir és Grárnis. Ezeknek némelyiket több száz mérföldnyi területet foglalt el, de vize csak a téli hónapokban volt, nyáron szárazan állt a medre, és vastag sókéreggel volt bevonva. Egy só puszta maga. E tavak színe 250-280 lábnyival esik mélyebben a tenger színénél, amiből kiszámítható, hogy amikor az óceán ismét utat törhet magának a Szaharába az Atlassáncai alatt, a tavak helyén 250 lábnyi magas tengernek kell hullámzani, és az betölti hullámaival a Jebel Tidikeltig a homokpusztát. Igaz, hogy azzal még semmi sincsen megnyer, vagy a homoksivatagból tengerfenék válik. A tenger megint csak sós vizet küld a Szaharának. Ám de a víznyomás közvetlen következése nem marad el, a hullám keresztül szivárog a homokhegyek alatt, átszűrődik a mészsziklák közlő üregein, és a Szahara északi részét a hegyekből alászakadó új folyamok kezdik átszeldesni, patak fakad fel a mély völgyekben, és folyamparton patak körül zöld virány támad, és az már beültethető datolyapálmával és dumpálmával. Az akáciák és mimózák ligetei gátat vetnek a futóhomoknak, és védelmük alatt meghonosul a Savar és Akkulbab, tevének szarvasmarhának kedvenc takarmánya, magától burjánzik fel rajta a szagos üröm, a homok kedvence tevének legelőbetegnek orvosság szárazan tüzelőszer, és lesz a pusztából lassanként legelő, nem is az újkor csodája ez. Már a régi egyiptomiak a fáraók alatt megkísérlik ez óriási munkát, a líbiai pusztát így foglalgatták el darabonként előbbre tolt kúcsorokkal, csatornákkal, öntözéssel. Csak hogy mindez lassú munka volt, és az embereknek a második ezred utolsó tizedeiben már nincs türelmük a koralloktól várni a szigetek építését. Sietni akar mindenki. Legnagyobb ellenség a számom. Ez a szörnyetege a légnek, nem akarja engedni, hogy elvegye tőle ember az ő birodalmát, a homokpusztát. Előkerül újra meg újra az egyenlítői izzó bérchátak mögül, tolja maga előtt fellegeit a homokfelhőket, nem állja útját a tenger, keresztül csap rajta, mintha be akarná temetni homokkal a vakmerő jövevényt. Száraz leheletével felszívja a lég minden párázatát, és finom szitált porral égeti minden élő testét, mely áthat a pórusokon, és meggyullasztja a szemeket. Jöttére elsápad az ég, a nap izzó veres golyóvá lesz, óriási homoktölcsérek sepernek végig táncolva a síkon, miknek koronája az áldatlan felhőkárpitban vész el, melyből nem hull alá eső, csak kavics és porond. Egy ilyen nap elég elperzselni a Szahara új ültetvényeit, koronájukig betemetni az új oázok csemetéit és a patakok forrásait betömni. Legnagyobb baj pedig az, hogy az új tenger összeköttetéseit az óceánnal ilyenkor mindig nagy fáradtsággal újból kell helyreállítani. Egyszer aztán azt mondá az ember, küzdjünk meg hát a számommal magával. Nagy erőfeszítés kell hozzá, és nagy áldozat. Nem kevesebb az áldozat, mint Európa részéről egyévi bortermésnek elvesztése azért, hogy Afrika kenyeret teremhessen. Azt kell véghez vinni, hogy egy esztendőben az egész félgömbön ne legyen meleg nyár. Már a múlt században észlelték azt, hogy gyakran a legnagyobb nyári hőség közepet egyszerre úgy átcsapott a hőmérsék, hogy a hévmérő 30 fokról 6 fokra szállt alá, és néha hetekig eltartott a dermesztő hideg fagyos esőkkel és szelekkel. E rögtöni hőmérséklet változás okait feltalálták azokban az óriási jéghegyekben, amiket a hő nyári napok a jeges tenger kristály tömegeiből elszakítottak, és amiket aztán a tenger áramlat egész az afrikai partokig lehozott. Amidőn aztán az úszó jégmezők elolvadtak, azáltal annyi meleget kötöttek meg, hogy amiatt Európában téli fagyszele fújt végig, és néha az afrikai Atlasz és Hold hegyeken hó esett. Ilyenkor aztán a számom alszik. Az Európai és Afrikai Államszövetség tehát elhatározza, hogy egy esztendőben, 1988-ban ezt a hideget egész esztendőn át mesterségesen fenn fogja tartani. Hozzá kezdtek május végén. A kipróbált hatályú Bigford féle lobbantó gyutacsokkal fenn a grönlandi partoknál egész jéghegyeket szaggattak el kiszámított tömegekben, azokat a tenger szabályszerű folyása golf áramlat levitte csendesen az európai nyugati partok mellett egész Szenegambiáig és a Cape Verde szigetekig. Amint az elment, új tömeg jéghegyet szakítottak el és bocsátottak utána. Ez így ment szeptemberig. Európában ez idő alatt nem volt egy hét, melyen a legdélibb országokban is hó, zúz, dara ne esett volna. Az emberek egész nyáron bundában jártak, nem volt egy fördeni való nap. A szöllő egresnek maradt, és novemberben születeltek, mégis ecetet adott. Tengerit nem is vetettek az idén, előre tudva a megjósolt időjárást, hanem a cél teljesen el lett érve. A számom otthon maradt. Átaludta ezt az esztendőt. Hiányzottak felébresztéséhez a sziklát áthevítő forró napsugarak. Az ember legyőzte a vihart, és a győzelemnek óriási sikere lett. A Szaharában a patakok mentén, a források oázai körül bámulatos növésnek indult a tenyészet. Egész nyáron át nem perzselte le a fiatal hajtásokat a forró vihar. Megerősödhettek, gyökeret verhetett minden növény mélyen a homokba. Földön kúszó füvek siettek nagyhamar elfoglalni a nem mozduló porondot, és betakargaták kövér leveleikkel. És aztán szeptember 21-én, mikor a nap-éj egyeni viharok kezdődnek, egyszerre csak fellegeket láttak előtámadni az új tenger felől. De nem azon elmosódott szélű, veres, izzó felhőket, miket a számom kergett maga előtt, hanem eddig etájon soha nem látott kékkeblű, ezüst szegélyű, egymás fölé dudorodó fellegeket, s amint a fellegek lassan lomhán hömpölyögtek a Szahara felé, az égre tekintő néger egy forró cseppet érze arcára hullani, és azt kérdezi, ki sír odafenn. Az első esőcsepp volt az a Szaharában. Az első zápor, mely évezredek óta etájt lehullott. És aztán szakadt az egyszer megindult eső hetekig a pusztában. Amikor megállt és újra kisütött a nap, szép zöld volt minden. Honnan támadt a zöld? Ki tudja azt. A föld vagy tele van alvó növénymaggal, vagy teremtő erővel bír. A megöntözött puszta kizöldül, ha senki nem vetette is be. A számom arra ébredt fel, hogy álmában megkeresztelték, és lett belőle áldást hozó muszon. Aztán meg is maradt annak. A földtani átváltozás átváltoztatja magát az éghajlatot, és a földön termő fű egyetért és összebeszél az égen járó széllel.